Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekeljük 374-es számú énekünket, evangélikus énekeskönyvünk 374-es énekét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérem, mai Isten tiszteletünkön a 9-es számú liturgiát énekeljük, amely a 60. oldalon található az énekes könyvünkben. Istenhez kiáltok, és az Úr megment engem. Hallgass meg, Istenem, az én imádságomat, és ne rejtőzz el könyörgésem elől. Szívem vergődik bennem, de én te benned bízom. Amen.
Dicsőség az Atyának, dicsőség egy fiának, magán a Szentléleknek, az egy örök Istennek.
Jézus Krisztusban van a mi váltságunk, az ő vére által, a bűnök bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Nincs mivel dicsekednem előtted, Istenem, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem parancsolataid ellen. Nem is kérek mást, csak szállj meg engem, és ne vondd meg tőlem irgalmadat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban, a hatalmas Isten.
Csendesedjünk el, hagyjuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Urunk, hallgass meg kegyelmesen könyörgésünket, és vezess minket úgy, hogy amit kérünk, az a te tetszésedre legyen, és megadhass nekünk azt az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltárról itt a felolvasású rendel. Azt az igét, amelyet megírva Lukács evangéliumában találjuk, annak 19. fejezetében, a 41. verstől a 48. a következőképpen. Isten igét Lukács evangéliumával olvasom, a 19. fejezet 41. versétől. Így szól Isten igéje. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat. Ezt mondta nekik, megvan írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók, a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt rajongott érte. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt héten, női héten voltak közülünk többen gyülekezetből. Ők szeretnének most bizonyságot tenni arról, hogy az Úr miképpen működött közöttünk. Tessenek parancsolni.
Ide a mikrofonhoz.
Szerintem én kezdem. Erős várom Istenünk, szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, és egy örömhírről szeretnék beszámolni, hogy múlt héten egy csodálatos hétre hívott el bennünket az Isten. Biatorbágyon, egy női csendes héten a téma az volt, hogy egész héten, ami végigvonult bibliai történetekkel, hogy meggörnyedve, terheimtől meggörnyedve, beleroppanva, vagy egyenesen járom-e az életem, hogyan szeretném élni. Ott volt a vérfolyásos asszony története, aki 12 évig vérfolyásos volt, de találkozott Jézussal és meggyógyult. Aztán volt még a 18 éve meggörnyedt asszony, aki megint csak Jézussal találkozott és meggörnyedt. És felegyenesedett. Sorolhatnám a sort, de elmondanám, hogy nekem az igém, amit kaptam az első napon, vagy második napon, aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik. Zsidók 11.6b. Hát úgy mellbevágott, hogy teljesen magam alatt voltam, hát én hiszem az Urat, hát hogy van ez? És a hátulján ez volt, hogy el kell hinnünk, hogy a Biblia tanítását, ami szerint Isten körülményeinket mindenható ellenőrzése alatt tartja, és bármi, vagy bárki legyen is élethelyzetünk okozója, mindezek mögött Isten áll. Egy nagyon nehéz kérdést az életemben magamévá tettem, holott nem az én problémám. A másik, hogy én visszavettem az Úr kezéből, és magam akartam megoldani. És csak erőlködtem, tusakodtam már egy kemény hónapja, úgyhogy hát eléggé begörnyedtem. Aztán Pancsa segített, hogy valóban, amit Irike is gyakran emleget, hogy soha ne aggodalmaskodj a holnap miatt, ne feledd, hogy a holnap Istené nem a miénk. Isten tudja, hogy én mibe vagyok, és azt is tudja, hogy hogyan munkálja ki ezt a megoldást, amire szükség lesz. És aztán, ahogy teltek a napok, megláttam magam a bűneim tükrében, gyönyörűen, fokról fokra, hogy mennyire nincs türelmem mostanában a családommal se, aztán nincs alázat bennem. Aztán szépen, hogy hogyan misszionálok én a családomban, hogy szinte öröm sincs az arcomon, sokszor annyira begörnyedek, és ez alatt egy kicsit összeroppantam, de jó is volt, mert oda tudtam vinni a kereszt alá. És Az volt az áldó igém, amit egyszer már kaptam Anna Marie-tól. Bölcsé teszlek, megtanítalak, melyik úton kell járnod, Zsoltárok 32.8. Olyan jó lenne, ha az Úr vezetné ezentúl is az életemet, de nekem kell jobban őre figyelnem, mert ő tud minden gondolatomról, és valóban lépésről lépésre munkáltatja ezt a hetet is. És ő az, aki diadalra vezet minket a Krisztusban. Ez volt az ágyam fölött, a 2 Korintus 14-ben. És még csak egy képet hagyd mondjak már el. Valóban úgy kell ennek lenni, mint egy abroncsnak, hogy Isten a tengely, én pedig a küllő. A küllőnek pedig erősen hozzá kell csatlakoznia a tengelyhez, Istenhez. Mert ha nem ezt teszem, akkor a küllő kitörik, és akkor jobbra-balra kilinckázik ott, és akkor csak olyan, mint a meleg. Se nem Isten mellett, se nem a másik oldalt, hanem lavírozik. Tehát megértettem, hogy nekem keményen az Úrhoz kell még jobban oda közelíteni. Oda csatlakozom erősen, és amiket mostanában nem volt elég csendességem, és bizony az imádság is gyakran hiány szenvedett, de mindezt megmutatta Isten nekem, és tudom, hogy ő az, aki kiemelhet ebből. És olyan jó volt megtapasztalni újra a kegyelmét, a bűnbocsátó kegyelmét, hogy az ő vére alatt meg tudok tisztulni. És olyan jó lenne, testvérek, ha aki még nem nyitotta meg a szívét, minél hamarabb megtehetné, mert nem mindegy, hogy hogyan járom én az élet útját. Vele egyenesen, vagy megkörnyedve a saját terheim alatt. Köszönöm.
Jó napot kívánok, erős vállalni Istennek, most már mondhatom én is. Én most már én is mondhatom azt, hogy Isten gyermeke vagyok, mert elmentem egy csodálatos helyre. Mentem is, hol meg nem is. Most a felejtem el. Május 27-e volt, mikor Mónó odahúzott engem Pancsa nénihez, hogy gyere, menjünk Pancsa nénihez. Feliratkozunk, hogy menjünk Viatorvágyra női hétre. De én azt mondtam neki, hogy én megyek honnan, hogyha te is jössz. És ő nem jött. Úgy örülök neki, hogy elmentem. Mert már tudtam. Mert mi jártunk Üsi bácsékkal, meg a cigány misszió, lehet így mondani, szolgálni, énekelni. És engem akkor érintett meg a Jóisten legjobban, amikor ezen a presbiteres avatáson voltunk. Vagy esperes, köszönöm szépen. Akkor ott a nagy templomban olyat éreztem, hogy még olyat soha. És én azóta tudtam, hogy már nekem van ő. És úgy örülök neki, hogy elmentem, de olyan mély ponton voltam ott, hogy nagyon szépen köszönök minden Pancsa néninek, a Milike néninek. És a bemutatkozáskor azt mondtam, hogy azért mentem oda, hogy az Urat a szívembe zárjam, de és már ő akkor bennem volt. És nagyon örülök neki, hogy megtaláltam. És olyan jó vele járni most már, hogy van nekem. Csak olyan nehéz még, hogy nem tudom úgy rendesen magamból kimondani, mert még nem megy, mert nagy öröm van a szívemben, mert azt nem is tudom úgy elmondani. És ez olyan jó, hogy van ő nekem. És ez olyan jó kimondani, hogy van nekem, hogy akivel járok, az a jó Isten. És megfogadtam a Viatorvágyon, hogy megváltozok. Nagyon meg fogok változni. Igaz, hogy változ. Nem kiabálok a gyerekeimnek, most már szépen beszélek, és most meg már az a baj nekik, hogy nem kiabálok meg. És itt most mindenki előtt Istvántól nagyon bocsánatot szeretnék kérni, mert őket mindig bántottam. Meg mindenkit, de főleg a testvéreimtől, mindegyiktől, meg anyutól is, meg Zsuzsájéktől is, meg mindenkitől, akit bántottam mindig. És Évike néni azt mondta, hogy Biatorbágyon, a békességet kell keresni, azt kell mutatni mindenki felé. Akármi van, nem kell visszaszólni, csak menni kell szépen azon az úton egyenesen. És az olyan jó, de ez tényleg, csak van némelyik ember, amelyik ezt nem érti meg. És ezt sajnálom nagyon. És köszönöm szépen.
Elősvárom Istennek. Én úgy szálltam be a kocsiba vasárnap. Annyi gyűlölet volt bennem. Nem tudtam sok mindenkit szeretni. És megérkeztünk, és volt az áhítat. És aznap este megértettem, hogy nekem szól az áhítat, Évike néni. És Ilike nénivel elmentünk hátra, és elkezdtem beszélgetni. És mondtam neki, úgy éreztem, mintha nekem mondaná csak Évike néni, mintha rám nézne, és mondta Ilike néni, hogy ő is ugyanezt érezte. Eljött a hétfő, ugyanezt csapott meg, ugyanezt éreztem, hogy nekem szól megint az ige. A reggel is, hogy felolvasta nekünk Ilike néni az útmutatót, ugyanezt éreztem. És eljött a kert reggel, megint azt éreztem, hogy csak engem akar megfogni, hogy tudjam megfogni a kezét. Eljött az este, áhítat után, Bobival beszélgettem. Hát én tudom neki is milyen a családja, de tudja nekem is, hogy milyen volt az én családom. Milyen keserűn éltünk. És jött Pancsa néni, és kérdezte, azért ugrottunk szeljel, mert jött maga, és mondtuk neki, hogy nem. És így elkezdtem beszélgetni Pancsa nénivel. És mondtam neki a pénteki napomat az asztali miatt. Hol voltunk? Balatonon voltunk, és nem az enyém, tudtam nem az enyém az asztal, nem az én tulajdonom, de mégis ráírtam a nevemet. És szólt nekem, hogy töröljem le. Hát töröltem, és ott cserbe hagytam, mert elmentem tőle. És bocsánatot kértem tőle, utána meg elmentünk a szobájába, és így kiöntöttem mindent magamból. És kedd este, 11 órakor adtam át magam az Úrnak. Szerdán ugyanúgy megint az ige, miről van szó? A boldogság meg a boldogtalanság. Mert én már boldog az én szívem. De másoknak még nem. És úgy akartam hazajönni, új Liza, nem a régi Liza, mert tudom most, hogy mondjam, nem kell már azt csinálnom, amit régen, mert új vagyok, új kapuba léptem be. Két hónapja nagyon le voltam törve. Tudom, anyukám is nem rosszat akar nekem, nem azt akar, hogy ugyanazt az életet éljem, mint ő érte ilyen korában, mint én. Én sok mindenre vágyok, szép családom legyen, meg szép házam. De úgy tudom, mindenkinek lehet adni egy esélyt. Lehet, hogy nem jó az a kapcsolatom, ami most van. De bízom az Úrba, hogy sikerülni fog, hogy ő is meg tudjon változni, de még beszélni kell vele. És tudom, ezért öregszik rám apukám ebbe a kapcsolatban, hogy nem akarja, tiltsa. Most úgy érzem magam, az én lelkem, mint a kiszáfon minden belőle. Új életet kaptam volna. És úgy érzem magam, mint újból születtem volna meg. És mindenki előtt bocsánatot akarok kérni, legfőképpen anyutól. Mindig azt csináltam, amit nem kell. Visszaszóltam. És ez nem jó. Ő megszült engem, felnevett. És most ezt kapja vissza tőlem, hogy visszaszólok neki. Ugyanezt apukámtól is. Ő is felnevett. De mégis a hülyeséget csináltam. És most már meg kell gondolnom, hogy mit fogok csinálni az életben. Remélem a testvéreim is meg fognak változni. Pláne Gina. Mert nagyon meg van kötve. Figyelj itt.
Köszönöm. Jó. Még egy vagy két. Egy üzenet még Diakorbányról. Brenyúcki Péterné a Pest Erzsébeti gyülekezetnek a hitoktatója üzeni a kedves földmunka programban lévő testvéreknek, hogy nagyon finom, amit termelnek, és ő azóta csak azt eszi, és a hűtőjében is csak az van, csak onnan vásárol, és azt mondta, hogy mindenbe, és kívánja a testvéreknek, hogy továbbra is termeljenek. És még egyszer megerősítésként, hogy diad arra bennünket, és a Krisztus vezethet.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt, és valóban az Úr erősítsen meg benneteket a hétköznapokra. Isten tiszteletünket pedig folytassuk a 361-es számú énekünk eléneklésével. 361-es éneket énekeljük.
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetése alapigényét úgy, hogy írva találjuk Pál apostol Róma megyekhez írott levelében, annak 9. fejezetében, a 30. verstől a 33-ig a következőképpen. Isten igényét tehát Róma megyekhez írott levélből olvasom, 9. fejezet 30. versétől. Így szól Isten igéje. Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, megragadták az igazságot, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerinti igazságra. Miért? Azért, mert nem hitt, hanem cselekedetek útján akarták ezt elérni. Beleütköztek a megütközés kövébe, amint megvan írva. Íme a megütközés kövét, a megbotlás szikláját teszem Sionba, és aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, egy régi tanmese szerint egy tanár az osztálya előtt szeretett volna arról beszélni, hogy mit jelent a kegyelemből hitáltal való megigazulás. És az osztály előtt benyúlt a mellény zsebébe, és kivette onnan a láncon függő aranyóráját, és fölkínálta az osztálynak ajándékba. Az más kérdés, hogy jelen viszonyok között, a mai diák és tanár viszonyban, vagy a mai erkölcs és morál között működne ez, de akkor ez működött, mert a diák úgy gondolta, hogy a tanár, amikor fölkínálja az aranyóráját, amit az édesapjától örökölt, ami az ő tulajdona, ami neki fontos, ami neki sokat jelent, és megdolgozott érte, ezt nem veheti el. És az osztály egy része úgy gondolkodott erről az óráról, hogy majd én megdolgozok érte valamikor. Majd valamikor a szüleim vesznek nekem egy ilyen órát, de én nem vehetem el a tanár úrnak az óráját. És a tanmese szerint ott a hátsó sorban ült egy fiú, aki a legrendetlenebb volt az osztályban, a leggyengébb tanuló, és amikor a tanár oda vitte hozzá az óráját, akkor a fiú azt mondta, hogy köszönöm szépen, elvette az órát, és zsebretette. A többiek meg nagyot néztek. És azt mondták, hogy tanár úr odaadja neki ezt az órát? Igen, hát fölkínáltam nektek, hogy itt van ajándékképpen ez az érték. És nem vettétek el, az a fiú meg ott a hátsó sorba elvette. Hú, ha tudtuk volna, akkor... Igen, csak hát olyan gondolat volt a fejükben, ami nem engedte, hogy ezt az ajándékot, ezt a hatalmas nagy értéket, akkor ott elvegyék, akkor a tanárjuktól. Elfogadta ez a fiú, és a többiek megdöbbentek rajta. És a tanár elmesélte, hogy ilyen az örök élet. Az Isten jön, bekopog az ember életébe, fölkínálja. És hogyha az ember talál kifogásokat, bármit, megdolgozok érte, majd kiérdemlem, majd valahogy sikerül, és akkor elmegy a lehetőség az orra előtt. Aki pedig abbeli félelmében, hogy az örök élet elszalad az orra előtt, és mindaz a bűn, az a teher, amiről beszámoltak most itt a testvérek is a csendes héten, való Isten előtt van megállásukkor. Az emberre rászakad a bűnnek a súlya, és azt mondja, nem tudok vele mit kezdeni. És most itt valaki fölkínálja nekem a lehetőséget. Persze, hogy abban a pillanatban. Persze, hogy abban a pillanatban átadom. Persze, hogy abban a pillanatban elfogadom. Igényben is ezt akarja bemutatni az Isten szent lelke Pál apostolon keresztül a Róma beliekhez írott levélben, hogy az Úr felkínálja a kegyelmét az igazság megismerésére. Ennek ellenére azok, akik egyébként keresték az igazságot, akik úgy gondolták, hogy az Isten ismeretében járatosak, akik az Isten közelében élik az életüket, akik sokat belepetszöltek abba, hogy az igazságot megismerjék, eljártak mindenféle tanításokra, eljártak iskolákba, otthon is tanulmányozták, otthon is beszéltek róla, otthon is keresték az igazságot, nem ismerték fel ezt az igazságot. Nagyon érdekes párhuzamot mutat ez a zsidóság története a kereszténység életével kapcsolatban. Nagyon jó látni ezt a párhuzamot, persze nagyon szomorú látni, hogy a kereszténység Jézus Krisztus által megváltott mi, azok, akik megtapasztalták az igazságot, egyszer eljutnak oda, mint ahol a zsidóság is volt, ahol egykor Izrael népe volt. aki várta, vágyta, akart élni az Istennek az akaratát, vágyta az igazság megismerését, rabbik sokasága dolgozott közöttük, és rabbik sokaságát keresték fel az emberek, és keresték azt, hogy hogyan ismerhetnék meg az Istent még jobban, az Isten igazság hogyan lehetne az övék. Cselekedni szerették volna a jót, akarták ismerni az igazságot, akartak az igazságban járni. De az élete úgy fordult, hogy Isten rendjétől elcsavarodott az élete. Úgy fordult Izraelnek az élete, hogy észesen vette, hogy már csak külsőképpen éli meg az Isten rendjét, az Isten igazságát. Már csak külsőképpen fontos számára az Isten akarata, az Isten igazság. Az a lényeg, hogy mit látnak az életében. Az a lényeg, hogy mit mutat, amit sokszor lelepez Jézus Krisztus és a farizeusok életében, hogy ne kürtöltess magad előtt. Ne állj ki a sarokra imádkozni. Ne a többi miatt imádkozzál. Ne a többi miatt adakozzál. Ne a többi miatt, a többi ember miatt menjél bűnbánatra, bűnbocsánatért. És ezt nem vette észre Izrael, hogy már csak külsőképpen fontos számára az Isten igazsága, már csak külsőképpen akarja megélni az Isten szerint életet, önmagát pedig igazolni akarja, hogy az élete rendben van. Ha pedig megjelenik az Isten kegyelme, megjelenik az Isten szava közöttük, megjelenik az Isten a maga valójában közöttük, akkor nem veszik észre. Nem veszi észre, hogy Isten kegyelme megjelent, és nem tud el mit kezdeni. Mint az az osztály, amiről a tanmesében olvastunk. Hogy megjelent közöttük egy lehetőség, egy óriási érték mozgott közöttük, és nem vették észre, hogy az övék lehet. Nem vették észre, hogy az a részük, életük részévé lehet. Az Isten kegyelme sokszor megjelent Izrael között is, mikor a proféták által hirdette, hogy Isten hogyan békül meg velük. És az emberek azt mondták, hogy hú, ez nem jó nekünk, mert? És akkor megindokolták, hogy miért nem jó. Miért választják a másik prófétát, aki enyhébb utat, vagy könnyebb utat ígér nekik? Nem vették észre, vagy észrevették, akkor nem hallgattak rá. Ha Isten kegyelme ott volt közelükben, akkor elvétették, vagy eltékozolták azt az időt, amit az Isten alkalmas időként adott nekik. Izrael nyomorúsága ez, hogy nem vették észre azt a Sionba helyezett követ, amiről ez az ige is beszél, és amit Ézsaiás könyvében olvashatunk, hogy behelyezem Sionba azt az alapot, azt a szegletkövet, ami aztán majd ráépíthet Izrael népe, az Isten népe. Szegletkő lesz, alapkő lesz. És itt meg azt olvassuk ebben az igében, hogy megütközéskő, megbotlás sziklája. Az a kő, amit az Isten alapnak rendelt, amit alapnak helyezett el, sarokkőnek. A sarokkő tartja össze a házat. A sarokkő az, ami a legstabilabb pontja az épületnek, amire lehet építeni. Az Isten azt mondja, hogy oda teszem Sionba, és aki ezt megismeri, aki felismeri, ráépítheti az életét. Azt nem vette észre, amire az életét építhette volna, amin az élete megállított volna Izraelbe. És mivel nem lett az alapja, ezért lett a megbotránkozásnak a sziklájában, meg a megütközés sziklájában. Mert ha nem lesz alap, akkor megütközés lesz. Jézus, a Golgotai kereszt, az nem lehet közömbös senkinek. Vagy ellene van az ember, vagy mellette. Vagy szemben halad vele, vagy pocskondiázza, lenézi, gyalázza, vagy pedig elfogadja, ráépíti az életét. Jézus Krisztus vagy fundamentum, vagy sarokkő, vagy megütközésköve. Megbotlik benne az, aki nem teszi az élete sarokkövévé. A kereszténység is sokszor átélte, egyházként is, meg egyénként is ugyanezt, amit Izrael átélt. Azt gondolta magáról, hogy az igazságot tudja, sőt, sokszor azt mondja, hogy az igazságot birtokolja, nálam van az igazság. És majd én annak osztom, akinek akarom, aki szerintem megérdem, aki szerintem kiérdemel. Az egyház jutott ilyen nyomorúságos helyzetbe, a keresztény egyház. Szomorú azt látni, hogy eljuthat az egyház, mint szervezet, mint Isten népe, és eljuthat az egyén is erre az álláspontra, erre az alapra, hogy kialakítja a saját rendjét, jól eligazodik abban, azt gondolja, az igazságot ebben hordozhatja, abban a rendben, amit ő kialakított, és ezt a rendet csiszolgatja, formálgatja, minél nagyobb fenekét kerítsen neki, minél jelentőségteljesebb legyen. És szomorú látni, amikor csak ez a külső rend marad meg csupán, és az, ami ezt elevenné, tehetné, ami miatt esetleg a külső rend is szükséges, az a Szentléleknek a munkája kimarad belőle. Így járt az egyház sokszor, és azután keservesen tapasztalta meg, hogy a rábízottak víztelen területen járnak, nem találnak táplálékot, nem találnak füves legelőt. Nincs már az, hogy füves legelőkön terelget meg édesvízű forrásokhoz visz engem. És akkor ilyen helyzetben éli át, hogy míg magát az igazság kutatójaként, birtokosaként tudja, addig a körülötte lévő elveszettek rátalálnak az igazságra. Függetlenül tőle. Olyan megdöbbentő látni azt, hogy amikor az egyház az igazság birtokosaként, az igazság letéteményeseként, az evangélium letéteményeseként jelenik meg, akkor egyszer csak jön egy forrás, jön mondjuk Luther, és rátalál az igazságra. És persze abban a pillanatban, mint akit kakas csípett meg, az egyház rámozdul, hogy micsoda dolog az, hogy rajtam kívülem találja meg valaki az igazságot. Szörnyű, felháborító, és akkor elkezdi üldözni. Sokszor van ez így, azóta is, hogy az egyház, aki a maga kialakított rendjébe beletokosodik, és amikor észrevesz, hogy valaki az igazságra rátalál mellette, körülötte, akkor nem tetszik neki. És így járnak egyébként egyének is, vagy gyülekezeti közösségek is, akik azt gondolják, hogy az igazság letéteményesei. Hogy ők birtokolják, ők tudják az igazságot. És ezt a keretet, ami az igazságot körülveszik, kialakítják, megalakítják, és aztán botrányként tapasztalják meg, hogy körülöttük valaki megtalálja az igazságot. Mint amilyen botrány volt, hogy ezt az órát, azt az aranyórát, az a hátsó padban ülő, rossz tanuló fiú elfogadta. Hát micsoda botrány az, hogy övé lett az óra, nála van az óra. Hát az nálunk kell, hogy legyen. Hát micsoda dolog az, hogy ő kapta meg. És nem nálam van az az aranyóra. Micsoda dolog az, hogy ő jár új életben, aki ki tudja milyen messze volt az Isten országától. Mi pedig, akik benne vagyunk, akik az igazságot kerestük, kutattuk, dolgoztunk érte, kialakítottunk rendet, meg sok mindent megtettünk, mi pedig ezt az igazságot nem ismertük meg. Nem része az életünknek. Mert ha őszinte az ember rádöbben, igen, ez kívül van rajtam, kívül van a szívemen. Tudok sok mindent, csak éppen az életemen kívül van, amaz meg megtapasztalt, aki nagyon messziről jött. És ez botrány. Botrány. Sámson háznál sokszor felemlítettem Laci bácsit, aki kommunistaként, templom bezárást, minden volt a tarsolyában. Ellene volt az egyháznak, azoknak, akik még kitartottak az evangélikus egyház mellett. És ott voltak, akik védték a templomot, akik az igazság birtokosaként gondolták magukat, hogy mi kitartunk, és önfeláldozó, és tényleg önfeláldozó módon tették. És a Laci bácsi meg 80-as évek elején megtér. És azt az igazságot, amit ők egyébként kerestek, én biztos vagyok benne. Csak hát azért, mert egy keretben gondolkoztak, vagy ki tudja miért, kicsúszott az életükből a lélek, a megelevenítő lélek. Botránkozás volt, hogy ő, aki be akarta zárni, ő most arról beszél, ami egyébként a miénk, vagy miénk kell, hogy legyen. De sokszor jár így az egyház, de sokszor járnak így emberek, hogy azt hiszik, hogy a maguk által kialakított rendben ott van az igazság, abban a biztonságban tudják magukat, hogy ez a rend megtartja őket, és közben meg kívülről emberek megtalálják az igazságot, elevenednek, és botránkozássá lesznek azoknak az életében, akik ezt úgy gondolják. Mint ahogy Szentírásban is olvasunk egy ilyen történetet, hogy Simon farizeus meghívja a házába Jézus Krisztust, és Simon farizeus házában, amikor összejön az a bensőséges csapat, aki egyébként az Isten igazságát keresi, meghív egy rabbit, hogy még színesebb legyen a paletta, hogy megismerjék az igazságot. Még majd Jézus is elmondja azt, hogy ő hogy látja, meg mi is tanultunk sokat, meg vannak itt más rabbik is, és majd akkor valami nagyon csodálatos igazság fog itt kidomborodni. Az egyházban is nagyon sokszor csinálunk ilyen fórumot, hívunk össze bölcs embereket, és majd a bölcs emberek elmondják az igazságaikat, és majd akkor az igazság kinő egy nagy igazságra, és akkor meg fogjuk ismerni az igazságot, és milyen jó lesz nekünk, és egy csodálatos alkalmat fogunk tartani. És erre Simon házal bejön egy bűnös nő. Bejön egy bűnös nő, aki mindenki által lenézett, aki kirekesztett. És ez a bűnös nő oda megy Jézushoz, és megmossa a lábát. És a hajával tör, könnyével mossa, és hajával törli, meg aztán megkeni Jézus Krisztust. És akkor ott van a díszes fórú, a nagytudású emberek, akik az igazságnak a birtokosai, letéteményesei, és nem tudnak mit kezdeni ezzel. Azt mondják, hát, hogy érinthet téged egy bűnösnek? És akkor elmondja Jézus erről a bűnösnőről, meg egyáltalán az Isten és ember kapcsolatról az igazságot. Azt mondja, hogy ez a nő engem nagyon szeret. Rengeteg bűne bocsáttatott meg. Nektek is rengeteg bűnötök van. Ez nem mondja egyébként Jézus, ezt már én teszem hozzá. Nektek is rengeteg bűnötök van, Simon. Csak ti ezt nem látjátok meg. Nem jöttök ide hozzám könnyhullatva, hogy lemossátok a lábamat, meg töröljétek a hajatokkal a lábamat, meg megkenjetek a halálomra. Nem jöttök ide, mert ti a magatok igazságában vagytok. Mert ti tudjátok, hogy mi az igazság. Azt gondoljátok, hogy tudjátok, mi az igazság. Ez a nő kereste az igazságot. És megtalálta, amikor elmegy ez a nő, azt mondja, sok bűnet bocsátatott meg, eltöröltetett a bűnet, és most hazamegy, és mindazt, amit kapott, azt meg fogja élni. Ti meg Simon itt maradtok, a fórumotokkal, a magatok igazságával, a magatok igazságkeresésével, a magatok formuláival, a magatok programjaival, és igazából az igazságot nem fogjátok megismerni, míg nem lesztek olyanok, mint ez a bűnös nő. Aki nem azért megy oda, hogy okosodjon az igazság terén, hanem azért, mert tudja, hogy az élete bűnnel van terhelve. És szeretne attól szabadulni, és szeretné, hogyha az élete kiteljesíthetne Krisztusban. Sokan, akik keresték az igazságot, nem ismerték meg, nem ismerték föl. Jézus Krisztus pedig, vagy a bűnös nő pedig megismerte Jézus Krisztusban az igazságot, mert ő az út, az igazság és az élet. És az ő életébe belépett az igazság. Isten ezt szeretné a mi életünkben is kigömbölyíteni. Hogy mindnyájan kilépjünk abból az önigazságból, abból a formulából, amit jól kialakítottunk magunk körül. Megvan a magunk hívő igazsága. Megvan a magunk hitetlen igazsága. Megvan a magunk vallásos igazsága. És nem veszük észre, hogy ott van a fundamentum, ott van a sarokkő. És megbotránkozás kövévé, meg a megbotlás kövévé lesz majd. Szeretne bennünket az Isten maga elé állítani, ezen a vasárnapon is. És szeretné, hogyha kitisztulhatna életünk templom, mint ahogy olvastam Lukács evangéliumából. Mivel Isten szeretné kitakarítani azt a templomot, amit fölépített. Nyugodtan kapcsolja ki. Tehát Isten szeretné megtisztítani az életünket. Szeretné az igazságot belehelyezni az életünkbe. Szeretné kitakarítani az életünket. Szeretné lebontani mindazt, amit fölépítettünk. Hogy aztán, mint ahogy Liza is elmondta, újat teremtsen. És Lizának az életében ez kedden, vagy szerdán 11 órakor történt? Kedden. Kedden 11 órakor történt. De ennek meg kell történnie nagyon sűrűn az ember életébe. Hogy amikor szennyeződik az életem, újra oda menjek, és azt mondjam, hogy Uram, itt van az egész, és én szeretném, hogyha újra tiszta lehetnék. Újra, mint a csecsemő. Újra. Naponta. Akár másodpercenként. Mert jön az ember életébe a kísértés a bűn. Hogy újra tiszta, Isten előtt igaz lehessek. Isten erre szeretne bennünket hívni, és ebben szeretne megújítani. Ez alapján, az ige alapján is, meg az ő egész szent írása és szent lelke munkája alapján. Amen. Csendesedjünk el. Köszönjük, Urunk, hogy Te olyan Isten vagy, aki a messziről jöttet, a távolról jöttet, aki még semmit le nem tett az asztalra, Te azt is befogadod, azt is fogadod, megújítod, és olyan emberré teszed, aki eszközöd lehet, bizonságtévő, tanítványod. És bocsánat, Uram, hogy Sokan, akik már megismertek téged, és úgy gondolják, hogy az igazság ismeretének birtokosai, megkeményednek veled szemben. Ments meg ettől bennünket, Urunk! Állíts magad elé naponta, törd össze szívünk kőkeménységét, adj nékünk olyan hús szívet, amelybe bele van égetve, bele van vésve a te rended, a te törvényed, és fakadhasson belőlünk. És add meg, Uram, hogy ott állhassunk a te szentséged és akaratod mellett. Ne külső kényszerről, hanem belső vágyból indítatva. Olyan sok minden húzza, vonja az életünket, Urunk. Olyan sok minden, amely általunk már úgy megvan szentelve, mert úgy gondoljuk, hogy az úgy jó, ahogy éljük és tesszük. Add meg, hogy ezek a te világosságodban jöjjenek világosságra. Add meg, hogy ezek lebomolhassanak, és a te szent lelked világossága, akarata érvényesülhessen az életünkben. Állj meg bennünket ebben a mai napban, Urunk, hogy megszentelhessük ezt a napot. Köszönjük, hogy itt vagy velünk a keresztelőben, itt vagy velünk az imádságban, itt vagy velünk az énekekben, a te dicsőítésedben. Hadd lehessen így minden napjainkban, Urunk. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott rendben és időben tartjuk meg istentiszteletünket. Szokott idő meg rend, de azért mégis más lesz, mert akkor már tart a közös asztal cigány konferencia, amely Magyarország Evangélikus Egyházunk cigány missziói összejövetele, évenként rendezzük meg, most idén itt lesz nálunk. Hát azon az istentiszteleten már itt lesznek közöttünk a különböző gyülekezetekből érkezett cigány testvérek. Szeverényi János, az országos missziói lelkész is itt lesz közöttünk, és hoz néhány cigány testvért Budapestről, akik a televíziónál dolgoznak, meg festőművész, és ők is meg fognak ezen az istentiszteleten nyilvánulni. A mai istentiszteletünkön, mint ahogy már imádságban is említettem, az Úr előtt keresztelő lesz, két gyermeket keresztelünk meg. Kérem a gyülekezetet, hogy imádkozó szívvel gondoljon ezekre a gyerekekre. Hirdetem, hogy következő héten, mint ahogy tegnap már volt, gyülekezeti munkás csendes nap, munkás délutánok lesznek hétfőn és kedden. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy ezekre a munkás délutánokra jöjjenek, hisz van még mit tenni azért, hogy az augusztus 20-ai csendes napunk és ez a cigány konferencia lebonyolódhasson. Tehát 16 órától várunk hétfőn és kedden mindenkit, ifjakat, véneket, férfiakat, nőket, aki tud, mindenki jöjjön. Szeretnénk, hogyha olyan rendezettségben lenne a környezetünk, hogy ne lenne fennakadás ezekben a programokban. Köszönöm azoknak a szolgálatát, akik tegnap részt vettek a munkás csendes napon, és ezzel hozzásegítettek bennünket ahhoz, hogy előrébb haladjunk ebben a munkában. Érdekes a szemlélet. Valakivel beszéltem a múlt héten, és mondta, hogy itt van valami, ezt el kéne innen vinni, el kéne tenni. És mondtam, hogy szombaton lesz munkás csendes nap. Jössz? És ő nem. És mondani akartam, hogy miért, mondom, nem érdekel az indok. Az hogy kerül onnan, hogyha nem jössz? Meg ha más sem jön. Akkor az ott fog maradni. Mert erre nincs, mit tudom én, fizetett alkalmazott, aki majd ezt a dolgot elviszi. Tehát nekünk kell eltenni, gyülekezetnek. De ezért örültem annak, hogy akik tegnap eljöttek, azok megtapasztalhatták a közösség örömét is, meg a munkának az örömét. Tehát kedden és szerdán még szeretettel hívunk és várunk. Úgy mondtam, kedden szerdán. Hétfőn és kedden, igen. Hétfőn és kedden, tehát 13-án és 14-én, 16 órától munkás délutánra várunk mindenkit. Utána pedig természetesen szeretettel hívjuk a testvéreket a közös asztal cigánykonferenciára, az 17-től kezdődik, tehát péntek estétől állítatok lesznek itt, amelyre bárki jöhet. Természetesen a napközi programokban is bárki részt vehet, az ország különböző pontjáról úgy néz ki, hogy 40-50 cigánytestvér, és nem cigány, mert ez nem cigánykonferencia, hanem közös asztal, cigány missziói konferencia, de nem cigányokat, cigányokat egyaránt szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra. Augusztus 20-a pedig a szokásos csendes napunk, amely most annyiban lesz különleges, hogy most 20 éves a gyülekezetünk, és a 20. évfordulóját szeretnénk megünnepelni annak, hogy az Isten bennünket elindított ezen az úton, és hálát adni mindazért, amit megcselekedhetett az életünkben, és dicsőíteni azért, amit megtapasztalhattunk. Utána következő program a mái gyülekezeti hétvége, amelyet szeretettel hirdetek a testvéreknek. 2000 forint a részvételi díj. A mái tópartján van egy református üdülő, ahová péntek estétől vasárnap délig szeretnénk elmenni, és ezen a hétvégén elcsendesedni Isten előtt, megismerni egymást még jobban, Isten akaratában elmélyedni, és úgy hazajönni, hogy Isten valamit elvégezhetett az életünkben. Azon kívül szeptemberben még lesz egy felvidéki evangelizáció, amelyre meghívtak bennünket. Felvidéken tartanak a magyar nyelvű evangélikus egyház községek evangelizációt, amelyen szolgálatra kértek bennünket. Ez Tornaján lesz szeptember 22-én. Akik szeretnének erre az alkalomra jönni, Tornaja nem túl messze van egyébként Ósztól pár kilométer, tehát innen egy 100-120 kilométerre van a Tornaja. Azon kívül ebben a hónapban, tehát szeptemberben lesz még egy házaspári csendes nap, amely szeptember 29-én lesz itt a templomban Pálegyi Feri bácsi szolgálatával, ahol házassági, gyermeknevelési, családi kérdésekkel kapcsolatos kérdések merülnek föl, és arra keresjük a válaszokat. Előtte pedig az szerint, a lap szerint, amit elvehetnek a testvérek onnan, családi közösségformáló program sorozat alkalmai lesznek. Augusztus 30-án van babamakör, aztán 28-án, szeptember 28-án egy olyan fiatal házasoknak, házasság előtt állóknak szóló program, amelyre talán Feri bácsi még el tud jönni, és néhány gondolattal ezt is segíti. És a program egyébként ebben a hírlevélben is megtalálható itt, program kivonat, de erre egy külön lapot is készítettünk, amely tartalmazza a bővebb program leírást. Férfi csendes hét lesz Biatorbányon október 28-ától, akik szeretnének jelentkezni, már tegyék meg. Női hét is lesz októberben, az erre való jelentkezést is kérem, hogy minél hamarabb tegyék meg a testvérek. Az imádságlevél nagyon fontos, hogy legyen előttünk. Gyafkáni Marika néni van a kórházban, állapota hullámzik. Hétfőn még, amikor bent voltunk, úrvacsorát vittem Marika nének, nagyon gyenge állapotban volt. A következő napon meg telefonon beszéltem vele, akkor meg már nagyon jó, kedvű és erős hangú állapotában volt. Hullámzik az állapota, imádkozunk azért, hogy Isten tartsa meg, erősítse meg, és hogyha itt van még a helye, akkor hadd élhesse át mindazt, amit tervez vele az Úr, és erősítse meg arra is, hogy az elmúlás az bizony mindegyikünk része. Mindegyikünk része, és mindegyikünk át fogja ezt élni. Jó készen lenni erre, mert most keresztelő van a gyülekezetben, fiatal életek indulása, de az elmúlt héten temetés is volt a gyülekezetünkben. Két embert is temettünk, az egyik kis Zoltán, aki Észlelősön lakik, 62 éves korában halt meg. Az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, és Suskó Lászlóné volt a másik testvérünk, akit eltemettünk az elmúlt héten. Ő nyírtelki lakos volt, az Úr adjon békességet minden gyászoló szívbe, és bennünket is készítsen arra, hogy ebből a földi létből egyszer ki kell lépnünk, és ne érjen váratlanul, hanem az Úr elé állásunk abban a bizonyosságban legyen, amelyet egyedül Krisztus és az újjáteremtés adhat nekünk. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 296-os számú énekünk első versének eléneklésével, ezzel készüljünk a keresztelőre. Békesség néktek! Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor azzal a céllal jöttetek ide a templomunkba, hogy ezeket a gyermekeket a keresztség áldásában részesítjük. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Sorébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldjon meg benneteket is, és őrizzen meg bejöveteleteket, kimeneteleteket, mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetelőt ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk szent igéjét, amelyet a keresztelési alkalomra választottam, amely igét megírva János evangéliumában találjuk annak harmadik fejezetében, az ötödik versben a következőképpen. Isten igéje tehát János evangéliumából olvasom, így szól. Jézus mondja, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába, mert ami testtől született test az, ami lélektől született lélek az. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Jézus Krisztus mennybe menet előtt a tanítványainak azt mondta, olvastam a nagy missziói parancsot, amelyben az van, hogy kereszteljetek meg, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket, és mindazt, amit én tanítottam nektek, azt adjátok át nekik. Most itt álltok, szülők, keresztülők, és itt állnak a gyermekek is, akik már nem picin gyermekek, akik már értik, fölfogják azt, hogy miről van szó a keresztség kapcsán. Isten egy igét adott most nekünk, amely egyébként egy felnőtt embernek szól. Nem gyerekeknek szól, hanem egy felnőtt embernek. Egy olyan felnőtt embernek, aki, ahogy az imént már az ige hirdetésben is boncolgattuk, egy igazságkereső ember. Egy olyan ember, aki az Isten akaratát keresi, Isten ismeretében mélyedni szeretne, sőt tanító is. Annak mondja Jézus, hogy bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, az nem mehet be az Isten országába. Tehát nektek is szól ugyanígy. Gyerekeknek, szülőknek, keresztülőknek, de az egész gyülekezetnek is. Isten országába való belépésünk, az nem az evangélikus egyházhoz való tartozásunk. A mennyországba való belépésünk, Isten országába való belépésünk, az nem az ismeretünk mennyiségének a függvénye. Nem a végzettségünk, nem a tudásunk, nem a tekintélyünk függvénye. Mert ha az lett volna, akkor ez az ember beröppent volna mennyek országába. De Jézus azt mondja neki, hogy ha valaki nem születik víztől, megszülettél testtől, de ha nem születsz víztől és lélektől, akkor nem lesz semmi közöd a mennyek országához. És ez az ember vágyakozott az Istennel való közösségre. Vágyakozott az Istennel való betöltekezésre. Ő kereste azt a lehetőséget, hogy hogyan lehetnék én az Isten országának embere, lakója, hogyan lehetne enyém az örök üdvösség. Ő kereste, kutatta, de nem találta. De amikor Jézus Krisztus elérkezett hozzá, akkor világos lett számára. És ez az ember, ez a nagy tudású ember, jó látni a fejlődését, ahogy amikor itt Jézus Krisztussal most beszélget, utána egy odaszánt életű keresztény ember lesz, aki utána Jézus mellett kiáll, a Jézusról szóló bizonyságtétel ott van a szívében, és akár még az egzisztenciáját is hajlandó kockára tenni azért, hogy Jézus mellett kiálljon, és az amellett, amit Jézus képviselt, amellett kiálljon. Azt mondja itt Jézus ennek az embernek, hogy meg kell születned lélektől és víztől. De hát hogyan születhetnék én, merül fel abban az emberben? Hát hogyan születhetnétek ti újjá? Hát úgy, ahogy Liza elmondta itt az imént. Hogy az ember megáll az Isten előtt, az Isten elkezdi a világosságával boncolgatni az ember életét, és egyszer csak nem tud kitérni az ember előle. Még előtte maga biztos, még azt, hogy na majd én akkor most, mert már van elképzelése dolgokról, és amikor oda kerül hozzá, akkor letesz minden fegyvert, letesz minden szándékot, és engedi, hogy az Isten a szívét mossa, takarítsa. És lesz belőle, reménység szerint, egy áldott jó gyerek, akinek nagyon fog örülni az anyja, meg az apja, meg azok, akik látják az életét. Mert új élet lett belőle. És ez más, mint a régi volt. Azok elmúltak. Jön az új. Persze nem ennyire egyszerű, nem ennyire fenékig tejfel a dolog, mert bár az Isten újjászül, szent lelkével új életet ad, elindít egy új életben, de az, akitől megvásárolt fia az Úr Jézus Krisztus vére és halála árán, az nem akar elengedni. Az még mindig keresi, hogy hogyan tudna visszaszerezni, és az ördög a sátánról van szó, aki szeretne visszaszerezni, aki szeretné semmivé tenni ezt az újjászületést, ezt az új életet. Az Isten arra bíztat benneteket, hogy keressétek, vágyjatok, és ő meg fogja adni a víz által és a lélek által. Most én a fejetekre öntök majd vizet, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mint hogy tegnap már az öcsétek utána mondta, amikor beszélgettünk róla. Mert ő már megtanulta, akkor mi következik. Odaöntöm a fejetekre a vizet. De ez semmit nem fog jelenteni, ha ti nem váltjátok be az ehhez fűződő ígéretet, hogy az Isten titeket eljegyez, az Isten titeket számon tart. Van egy naplója, ha emberileg gondolkodunk, és akkor beírja a neveteket. Odahúz egy stiga, de ezekre figyelni kell, mert ezek már elindultak. Hogy kiteljesedjen bennük az, amit én megígértem nekik. Mert az Isten azt szeretné, hogyha megújult életű, az Isten akaratát kereső és ismerő emberekké lennétek. És valóban igaz lenne rátok, hogy az Isten országának lakóivá, az örök élet részeseivé lesztek azáltal, hogy az Isten szent lelke által újjászül benneteket. Az Isten ezt helyezi most a szívetekre. Azok szívére, akik körültetek élnek, felnőttek. Szülők, keresztülők, gyülekezet tagjai. Mert titeket úgy segítsenek, hogy mindez valóra váljon. Persze ez először a szülőnek, keresztülőknek, meg nekünk kell az Isten közelébe kerülni, hogy úgy tegyünk bizonyságot a gyerekeknek, hogy ezt megértsék. Jó lenne, ha az örökké valóságban, amikor majd minden világos lesz, színről színre látunk mindent, és az Isten lesz minden mindenekben, akkor emlékeznénk erre az alkalomra, hogy itt állt egy legény, meg egy leány, akik szívében ott volt, hogy szeretnének az Istenhez tartozni, az öröki valóságba jutottak. És ott örvendezünk annak, hogy nem volt hiába való ez az augusztusi alkalom, amikor megálltunk előtte. És lehajtottuk a fejünket, és vettük az Atyafiú Szentlélek nevében az ő eljegyzését. Így csendesedjünk el mennyei Atyánk előtt, adjunk hálát néki, könyörögjünk hozzá, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei Atyánk, akik ezeknek a gyerekeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által az üdvösséget is kimunkáltad számukra. Árazd rájuk, szent lelkedet, Urunk. Ébresz bennük élő hitet és igazi szeretetet, hogy aztán ellen tudjanak állni a bűnnek, minden kísértésnek, az ördög minden munkájának, téged pedig mindennél jobban szeressenek az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, az Úrban szülők, keresztülők, gyerekek, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkeresztelünk benneteket, tegyetek vallást hitetekről. Minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Ezért kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei Atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltunkban. Hisztek-e megszentelő szent lélekben, egy keresztény anya szent egyházat, hisztek-e? Akarjátok-e, hogy a keresztség áldásában részesüljetek? Akarjátok-e? És vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével a hívő keresztény úton elindultok? Vállaljátok-e? Mi legyen a neve? Gergő. Megkeresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Hogy az Úr áldása maradjon véged mostantól mindenki. És mi legyen a neve? Krisztus. Megkeresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Az Úr áldjon meg téged is mostantól mindenki. A mi Urunk, mindenható mennyei Atyánk, az élet teremtője, megszentelője, megtartója, szenteljen és tartson meg benneteket, hogy szívetek nyitva legyen az ő evangéliumára, hogy meg tudjátok tartani az ő rendjét és akaratát, hogy azon az úton, amelyen elindít benneteket, meg tudjatok állni az ő szent lelkének erejével, mostantól mindenki. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható, irgalmas Istenünk, mennyei Atyánk, hálát és dicséretet mondunk neked, Urunk, azért, mert egyházadat te megtartod. Köszönjük néked azt, hogy egyenként szólítasz meg, és egyenként építesz be, mint élő követ a te templomodba. Add meg, Urunk, hogy mi ennek ne álljunk ellene. Ez az építkezés folyhassék a mi életünkön keresztül is a te dicsőségedre. Így köszönöm néked, Uram, hogy adtál szolgálókat, szolgálattevőket, akik önmagukat áldozzák föl azért, hogy néked szerezzenek dicsőséget. Köszönjük, Urunk, hogy így szeretnéd látni ezeket a gyermekeket is, akit most megkereszteltünk. Add nékik szívükbe a te utánad való vágyakozást. Add a szívükbe a te igédet, amely új életet tud teremteni. És mondd magadhoz, Urunk, mindnyájunk életét, hogy téged ismerjünk, akarjuk cselekedni a te akaratodat, hogy beteljesüljünk azzal a lélekkel, amelyet küldesz nekünk, hogy hirdethessük a te evangéliumodat, és tudhassuk azt, hogy te velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Így kérünk, Urunk, légy velünk, amikor készülődünk az előttünk lévő programokra, hogy mindaz, ami ránk vár, az valóban a te áldásoddal folyhassék. Készítsd a szívünket, Urunk, hogy tudjuk fogadni a te áldásodat ezeken az alkalmakon keresztül is. És köszönjük, hogy te eléd tehetjük a csendes napunkat, hisz olyan sokat megéltünk már, Urunk. Add meg, hogy ez a 20. évforduló neked való hálaadás, dicsőítés lehessen. lehess ott az evangélium hirdetésében, a bizonyságtételekben. Hadd ülhessünk korán úgy asztalhoz, mint ahogy szoktunk, abban a testvéri közösségben, hogy megegyük azt a gulyáslevest, amit főzünk, hogy legyenek az asztalon a sütemények, amelyek az asszonyok szorgalmát dícsérik. Hadd lehessen az a testvéri közösség, amikor egymásra ráismerünk, egymást hordozzuk, egymást segítsük. Áldj meg így bennünket, Urunk, ezekben az alkalmakban, hogy itt földi életünk során meg tudjuk élni a benned való életet. És tudjuk, hogy Te hordozod a mi házasságunkat, gyermeknevelésünket. Te adsz világosságot, Urunk, a hétköznapjainkban, hogyan osszuk a pénzünket, hogyan gazdálkodjunk a ránk bízott vagyonnal. Te adsz bölcsességet ahhoz, hogy hogyan tudjuk megélni az egymással való kapcsolódásainkat, szomszédok, munkatársak tekintetében. Dicsőítsd meg magadat, Uram, ezekben a Te fiadért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük evangélikus énekes könyvünk 328-as számú énekét, az Úr csodásan működik.
szent.